Szóval, miről volt szó? Egyrészt még egyszer rögzítsük, tehát a Pszachim traktátus 90-es lapja következik. Látom, Tamásnak a fantázia már beindult a cím alapján. Nagyon örülök, de azért legyetek türelemmel, mert a prostituált fizetségére csak egy kis idő múlva fog sor kerülni. De ide is el fogunk jutni természetesen, hiszen a cím az nem csak egy PR fogás, hanem valóban téma lesz. De mielőtt a prostituált fizetségére rátérnénk, előtte nézzünk egy kicsit emelkedettebb témát. Miről volt szó tegnap? Arról beszéltünk, hogy azzal fejeztük be, hogy ha valaki feliratkozik a pészachi áldozatra, ugye tudjuk azt, hogy a pészachi áldozatot úgy kell hozni, hogy eldöntjük, hogy mondjuk mi négyen együtt fogjuk tölteni a széderestét, együtt fogjuk megenni a pészachi áldozatot. A Klein Laci vesz egy bárányt, és azt mondja, tessék, akkor iratkozzatok föl, és mi feliratkozunk a Lacinak a bárányára. De fizetünk is a Lacinak azért, hogy feliratkozunk, nyilván a bárány pénzbe kerül. Nem kötelező fizetni, de mi fizetünk a Lacinak. A kérdés az, hogy mi van ezzel a pénzzel. A Laci ezt a pénzt, amit a bárányért kap a feliratkozóktól, azt ezzel a pénzzel mit kell, hogy tegyen? Ugye alapból, hogyha azt nézzük, hogy én egy szent dologért fizettem, jó reggelt kívánok, Kálmán, ha én egy szent dologért fizettem, akkor azért a szent dologért adott pénz, az átveszi a szent dolognak a szentségét. Tehát akkor ez a pénz, ez szenté válik. Másik oldalról viszont, a tegnap olvasott Brájta azt mondta, hogy igazából a Tóra szerint nem válna szenté ez a pénz. Tehát az a pénz, amit a áldozatért fizettem, az nem válna szenté. A pészachi áldozatért fizetett feliratkozói pénz. Regisztrációs költség, ezt manapság így mondanák. Ez nem válik szenté. Az egyedüli dolog az, hogyha valaki mégis eladná az áldozatait, és már nem csak egy pészachi áldozatról van szó, hanem mondjuk felajánlott egy oláldozatot, és azt aztán semmibe veszi ezt a felajánlást, és eladja valami profán célra, akkor az abból kapott pénz ugyan profán lenne, de ott a bölcsek úgy döntöttek, hogy büntetésből mégsem használhatja profán célra. De például a pészachi áldozatra visszatérve, a pészachi áldozatnál az a pénz, amit én kapok regisztrációs költségként a feliratkozóktól, az a pénz, az nem válik szenté. Tehát én azt a pénzt bármire használhatom. Ezzel volt a... tulajdonképpen ezzel fejeztük be a tegnapi tananyagot. És innen folytatjuk ma reggel. Mi az oka ennek? És egyáltalán hogy kell érteni ezt, hogy a pénz, amit kapok az áldozatért, az nem válik szenté. Amarula... Ula egyszer a következőt mondta. De egy szima, Rabbi Aishia. Mások szerint ezt nem Ula mondta, hanem Rabbi Aishia mondta. Efsör jadi havrim bevav lai taimedahai milsa. Bárcsak úgy lenne, hogy babilóniai rabbitársaink tudják az okát a következő dolognak. Mi ez a következő dolog, aminek mi az okát itt Izraelben nem tudjuk, de reméljük, hogy Babilóniában tudni fogják rabbitársaink. Ze hifris tale le piszchaj, ze hifris majsz le piszchaj. Héjach hegdes, halál hegdes, de ktanim majsz ebbi jadai hulim. Ha tényleg igaz az, hogy az a pénz, amit én regisztrációs költségként elfogadok a pészachi áldozatért, az a pénz, az nem válik szenté, akkor ez azt is jelenti, hogy az áldozat szentsége nem száll rá erre a pénzre, erre a regisztrációs pénzre. Akkor mi a helyzet akkor, hogyha a Laci kiválasztott egy bárányt pészachi áldozatnak? Mér Jákov pedig kiválasztott egy adag pénzt arra, hogy ebből fogja fizetni a pészachi áldozat ti részét. Akkor hogyan tudja Héjach Hegdes, Halál Hegdes, hogyan tudja a szent pénzzel kiváltani a szent áldozatot, hogyha ezek nem aktiválják egymást. Ugye, még egyszer. Hogyha igaz az, hogy az a pénz, amit én fizetek, az nem válik szenté, akkor azt jelenti, hogy igazából a regisztrációs költségnek nincsen kapcsolata az áldozathoz magához. Nem attól válok az áldozat részesévé, amikor feliratkozom a pészachi áldozatra, hogy fizettem pénzt, hanem csak úgy. Ha viszont ez így van, akkor ha én úgy adtam pénzt, hogy én előtte ezt a pénzt, ugye föl lehet ajánlani egy állatot, meg föl lehet ajánlani pénzt, hogy azt mondja, hogy ezt a pénzt fogom az áldozatra költeni. De ha a pénznek igazából a regisztráció szempontjából nincsen jelentősége, akkor hogyan használódik el ez a pénz, hiszen a szent pénz itt nem, a szent pénznek itt nincsen aktiváló hatása. Most ugye alapvetően a lényegi kérdés az az, hogy amikor én egy már felajánlott áldozatom van, akkor ennek a felajánlott áldozat, ez kinek a tulajdona? Ez igazából az alapkérdés. Ugye, én felajánlok egy bárányt áldozatként. Még nem áldoztam föl, de már kineveztem, már kihirdettem, hogy ez az állat, ez egy áldozat lesz. Ebben az időszakban ez az állat, ez kinek a tulajdona? A kincstár tulajdona, a szentély kincstár tulajdona, tehát igazából én már nem vagyok a tulajdonos, hanem csak kezelem, de valójában attól a ponttól válik a kincstári, hogy én már felajánlottam. Vagy részben azért még mindig egy kicsit az én tulajdonom is, és ezért hiába még már felajánlottam, és kineveztem, és azt mondtam, hogy ez egy pészachi áldozat lesz, vagy bármilyen más áldozat, valamilyen tulajdon részem azért maradt ebben az állatban. Ez egyik kérdés. A másik kérdés, ami összefügg ezzel, az ugyanígy a pénzre vonatkozik. Amikor én felajánlok pénzt, és azt mondom, hogy ezt az 1000 forintot, ezt egy valamilyen szentélybeli áldozatra fogom hasznosítani, akkor ez az 1000 forint szenté válik, és innentől fogva a szentély tulajdona, a szentély kincstár tulajdona, vagy valamennyire nekem részem marad a szentélyi áldozat javára felajánlott pénzben. Most akkor nézzük. Mit mondott tegnap Rebi? Rebi azt mondta, hogy amikor valaki felajánl egy pészachi áldozatot, és valaki oda megy, és a pészachi áldozatra feliratkozik, regisztrál, és fizet ezért a regisztrációért, tehát kifizeti úgymond a saját részét a pészachi áldozatban, akkor az a pénz, amit kifizetett, az nem szent. Erre két magyarázat van, hogy miért nem szent ez a pénz. Az egyik lehetséges magyarázat az az, hogy azért nem szent a pénz, mert az áldozat maga, amit felajánlott a Laci, az nem válik teljesen a kincstár tulajdonává, hanem részben a Laci tulajdona marad. És amikor feliratkozott a Mér Jákov a Laci áldozatára, és ezért fizetett, akkor ő azért a részért fizetett, amely rész nem volt a Laci tulajdona, ami nem, amely rész nem volt a kincstár tulajdona, hanem amit még a Laci meghagyott benne. Kicsit olyan, mintha egy ilyen modern fogalmakkal fogalmazva, mint hogyha egy osztatlan közös tulajdon lenne. A Laci felajánlja az áldozatot, de valamilyen tulajdon része marad még az áldozatban, és amikor megosztja ezt az áldozatot valaki mással, aki ezért fizet, akkor ő értelemszerűen nem azt a részt tudja megosztani vele, ami már a szentély kincstáré, hanem azt a részt, ami még az övé maradt, amit ő még meghagyott benne sajátnak. Nyilvánvalóan nem leválasztható, nem mondható azt, hogy ez a birkának a combja, az még a Lacié, és a melle az a kincstáré, de hogy van benne valami kis tulajdona még a Lacinak, és amikor eladja a pészachi áldozat egy részét a Mér Jákovnak, akkor ezt mit ad el a pészachi áldozatból? Azt, ami az ő része, és nem azt, ami a kincstár része. Ez az egyik lehetséges magyarázat. Van egy másik lehetséges magyarázat. És a másik lehetséges magyarázat az az, hogy ugyan a Laci által felajánlott áldozat, az, az nem... nem hagy, tehát a Lacinak az áldozatában már nem maradt a Lacinak tulajdona. Tehát amikor ő felajánlja a birkát áldozatnak, akkor az teljesen a kincstár tulajdonává válik. Mégis, amikor a Mér Jákov ebből egy részt megvesz, akkor a pénz, amit a Laci megkap, az azért nem válik szenté, mert a Mér Jákov, amikor kiválasztotta ezt a pénzt, és azt mondta, hogy ebből a pénzből fogok regisztrálni egy pészaki áldozatra, akkor csak részben vált a pénz a kincstári vagyon, kincstár vagyonává, marad benne a Mér Jákovnak valami tulajdon része. Értitek? Tehát itt ugye akkor vagy azért nem szent a pénz, mert az állat áldozatnak egy olyan része, mert az állat áldozatnak, a felajánlott állat áldozatnak egy része nem szent, és ezt a részt vettük meg a pénzből, vagy azért nem szent a pénz, mert az, a pénznek, amit felajánlott a Mér Jákov, hogy azzal fog feljelentkezni az áldozatra, annak egy része a Mér Jákové maradt, és az nem szent. Hát ez a két opció van. Most. Elég komplikált az, amit... ha eddig nem lett volna komplikált, akkor most még komplikálódik, és eljutunk a prostituáltak fizetségéért. Fizetségéhez. Először is tisztázzuk, természetesen a prostitúció tilos a Tóra szerint. Senkiben ne legyenek kétségek e felől. A prostitúció tilos, de az nem azt jelenti, hogy az ókorban, akár csak az újkorban, ez nem lett volna egy létező jelenség. A Tóra azt mondja, Mózes 5. könyvében, hogy annyira utálatos a prostitúció, hogyha valaki elmegy egy prostituálthoz, és fizetségként nem készpénzzel fizet, hanem egy birkával, akkor az a birka olyan undorítóvá válik, hogy egy ilyen konstrukció, egy ilyen akvizíció részeként már leszerepelt, hogy onnantól fogva azt a birkát nem lehet áldozatként hozni a szentélyben. De ez a törvény, ez Mózes 5. könyvének 23-as fejezetében olvasható, 19-es mondatban azt mondja a Tóra, hogy szavi esznán zainom, mihír kelev bésze semelőj keha, ne hozzad a prostituált szamarát, vagy kutyájának fizetségét, tehát hogy ezekkel fizetnek a prostituáltak, az örökkévaló Istenet házába, le holnéder bármilyen felajánláshoz, vagy bármilyen felajánlás gyanánt, itt a jávasz a semelő kehagámsnél, mert az örökkévaló megutálja mindezeket. Tehát akkor a fizetségét a prostituáltnak nem lehet felajánlani a szentélyben. Most, mi a helyzet akkor, kérdezi a Talmud a Tmura traktátusban, hogyha valaki úgy fizetett egy prostituáltnak, hogy egy olyan állattal fizetett, amit ő korábban már felajánlott áldozatként. Egy egzotikusabb az eset. Szóval, nem elég, hogy prostituálthoz ment, és nem elég, hogy fizetett érte egy bárányjal, de ez a bárány, amit átadott a szolgáltatásért, ez már nem is volt profán, igazából jogtalanul fizetett érte, vagy vele, mert ez igazából már a kincstár tulajdona volt. Most a kérdés az, hogyha én olyasmivel fizetek, ami nem is az enyém, akkor az nem számít fizetségnek. Ugye én elveszem a Mér Jákob pénzét, és azzal kifizetek valamit, akkor ott az akvizíció nem is jön létre. Most ezért ez a kérdés, hogyha én a prostituált, nem én, valaki elment a prostituálthoz, és füzetett neki egy bárányjal, egy olyan bárányjal, ami már föl volt ajánlva a szentélynek, akkor az a bárány, az továbbra is felajánlható a szentélynek, vagy erre is rá rakódik ez a visszataszító akvizíció, ami a prostitúcióval kapcsolatos, és ezért innentől fogva ezt az állatot már nem lehet a szentélyben áldozatként bemutatni. Mit mond a Tmura traktátusban a misna, amit majd nem sokára fogunk a szövegből is tanulni, azt mondja, hogy az állatot be lehet mutatni a szentélyben. Most abban, hogy a misna azt mondja, hogy be lehet mutatni a szentélyben, mi következik? Hogy amikor én felajánlok egy állatot, akkor az teljesen a kincstár tulajdonává válik, mert ha nem így lenne, akkor amikor fizetek vele a prostituáltnak, akkor volt benne egy olyan rész, ami az enyém, és így rárakódik az az undormány, hogy ez egy prostitúcióval kapcsolatos akvizícióban már szerepet játszott. Nem tudom, hogy érthető a dolog. Tehát akkor ebből a misnából az következik, hogy a felajánlott állat az már teljesen a kincstár tulajdonává válik, attól a ponttól, hogy föl lett ajánlva, mert ha nem így lenne, akkor az az állat, amit valaki felajánlott a szentélynek, és utána bűnösen ezzel fizetett a prostituáltnak, az az állat nem lenne alkalmas már az áldozati státuszra, ugyanúgy, mint amikor egy profán állatot adnak fizetségként a prostituáltnak, amit utána már nem lehet áldozatként bemutatni. Az, hogy a misna azt mondja, hogy a felajánlott állattal a füzetet jogtalanul különben ezt a tiltott szolgáltatást igénybe vevő férfi, ebből, és mégis ezt az állatot föl lehet utána áldozni a szentélyben, az következik, hogy ő teljesen jogtalanul fizetett ezzel, mert nem is az övé az állat, semmilyen része nincs ebben az állatban, hiszen az teljesen a kincstár tulajdona. Oké, ezeket ismereteket kellett megismernünk ahhoz, hogy a következő részt, talmudi részt megértsük. Oké. Amar Abaye. Abaye a következőt válaszolta Ula kérdésére. Ilav de ukmei rabi oisia la hibe me mane zoyna al piszkoj ve rabi hi have ukminele la hibe kocsim kalim. De amár kocsim kálim mamoim bájlim. Ebben a misnában, amit az előbb említettünk, a Tmura traktátus misnájában, fölmerül a kérdés, hogy ugye a misna azt mondja, hogy ezt az állatot föl lehet áldozni a szentélyben, annak ellenére, hogy prostitúciós fizetségként használták föl. És mit mond a Bioisia, hogy milyen állatról van szó? Egy olyan állatról, milyen áldozatról? Egy pészaki áldozatról, és itt bonyolódik a helyzet, de Bioisia úgy magyarázta, hogy itt egy pészaki áldozatról van szó, amit a szolgáltatást igénybe vevő felajánlott pészaki áldozatként, és azzal fizetett a prostituáltnak, hogy azt mondta, gyere, iratkozz föl erre az áldozatra, és elengedem neked a regisztrációs költséget. erre mondja azt a misna, hogy föl lehet ajánlani a szentélyben. Miért? Mert Rebi véleményét követi. És mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hogy a pészaki áldozatért adott fizetség az profán. Tehát ezért tud működni ez a dolog. Ha nem ezt mondta volna Rabbi Yoshia, akkor azt gondoltam volna, hogy ez az eset, amiről a Tmura traktátusban a misna beszél, ez bármilyen kocsim kálim, tehát olyan szentélybeli áldozat, amelyben van része a tulajdonosnak, tehát eszik belőle valamennyit, nem olyan áldozat, amit teljesen felajánlanak az oltáron. És azért mondja a misna azt, hogy ez Ez felajánlható. Nem, azért gondoltam volna, hogy nem felajánlható, és kellett mondani a Misnának, hogy felajánlható, mert Rabbi Yosef Lili véleményét követjük, aki azt mondja, hogy az áldozatoknak, az áldozatokban van tulajdon része a tulajdonosnak is, és nem válnak teljesen a kincstári vagyonévvel rögtön. Ávalva Pesach, Löim és Sájre, Insi. Viszont a pészachi áldozatban, ha így lett volna, ez az egész, ez csak egy feltevés, egy teoretikus feltevés. És ha ez így lett volna, akkor azt gondoltam volna, hogy a pészachi áldozat felajánlásában a tulajdonos nem hagy semmit saját tulajdonban, hanem teljesen a kincstár tulajdonává válik. De be mois vádai mesár insidimi kareki máfrisleo, dájt adalki máfrisleo. Viszont mindez, amiről eddig beszéltünk, az csak az állatra vonatkozik. A pénznél viszont, mondtam volna én, mondja a báje, biztos, hogy a tulajdonos helyet hagy saját magának is tulajdonrészként, és nem az egészet ajánlja fel a kincstárnak. Emlékezzetek vissza, ez volt az alapkérdés. Az alapkérdés az volt, mind az állatnál, mind a pénznél, hogy amikor felajánlok egy állatot, akkor az teljesen a kincstár tulajdonává válik a felajánlásra évén, vagy hagyok benne valami kis tulajdonrészt magamnak. És ugyanez a pénznél, amikor azt mondom, hogy ebből a pénzből fogok áldozatot venni a szentélynek, akkor az a pénz teljesen a kincstár tulajdonává válik, vagy hagytam benne valamennyi részt magamnak. Most logikus, hogy a pénznél logikusabb, hogy hagytam benne tulajdonrészt magamnak, mert kevésbé konkrét a felajánlás. Az állatnál kevésbé logikus, hogy hagytam benne saját magamnak tulajdonrészt. Azt mondja a báje, hogy az állat, ha mindez így lett volna, ahogy mondom, akkor azt gondoltam volna, hogy az állatnál nincsen, nem hagy az ember részt, tulajdonrészt saját magának az állatban a felajánlás után, hanem az teljesen kincstár vagyonává válik, viszont a pénzben hagy magának tulajdonrészt. Ha Rebi Himusim, Hachim Maishemi Adai Hunin, és azt gondoltam volna, mondja a báje, hogy ezért az oka annak, hogyha valaki felajánlott egy pészachi áldozatot, és jött valaki, és arra fizetett regisztrációs költséget, akkor az a pénz az profán, mert ez Rebi véleményét követte volna, aki azt mondja, hogy a pénz, a felajánlott pénz, ami felajánlottam, hogy ebből fogom fizetni a regisztrációs költséget, az részben még az én tulajdon marad. A hídek a mukila, Rebi a isi, a kerebi, laimuk minél leánna, a kerebi, de a pészek laimesár insi. És az az eset, ami a Tmura traktátusban van a prostitált fizetségével, amit Rabbi Yosia Rebi véleményének megfelelően állított be, azt én nem állítottam volna be Rebi véleményeként, mert Rebi véleménye szerint az ember a pészachi áldozat, a felajánlott pészachi áldozatban is hagy magának tulajdonrészt, ma is, mert sár incs, de mi karikim fásolja, dájtad, ákami fásolja, és ugyanígy a pénzben is hagy az ember magának részt. Ha a léka lúk, mikor ami jöjszi, de ha tani beám, mikor a lasszor, és lamabla, lasszor, valaj, klum, és nem gondoltam volna, hogy a jöjszi véleményét követi, hogy a jöjszi azt a véleményt követi, hogy minden áldozatban van az embernek saját része, hiszen azt tanultuk a Brájtának, a Mistának a végén, hogy aki eladja a felajánlott áldozatait, az nem csinált semmit, mert már nem a sajátja, amit elad. Oké. Okay. Minden, amit mondtam, hogy kicsit lehet, hogy nehezen volt követhető, hogy ki mit gondoltam volna, és ki mit követett volna, hogyha ez így lett volna, hogyha azt gondoltam volna. De a báj ezt mind csak egy feltevésként mondom. Most mondja a báj, hogy mi az, ami szerinte a végső végeredmény. Vá, hástad, de kümja, ő is jelá, híbe, mert már nézőinál piszkai rebihi. Ve rebihi. És már minál, de szülénál, filóbe, piszkai, és áll, insi. Viszont azok után, hogy rebi, jaj, sia, úgy magyarázza a prostituált fizetségeként adott állatáldozatot, ahogy ezt az előbb mondtuk, hogy az illető föliratta a prostituáltat, a saját felregisztrálta a prostituáltat az áldozatára, és ezzel fizetett neki, mert elengedte a regisztrációs pénzt, akkor ebből egyértelműen látom, hogy a pészaki áldozatban van neki személyes tulajdona, mert ha nem így lenne, akkor ez az akvizíció soha nem is jött volna létre. Oké. Okay. És mi is azt mondja, akkor nézzük meg pontosabban ezt a prostitúciós kérdést. Máhid Rebbe Jósia, mi az a misna, amiről itt beszélünk? De tán, naszán lomuk dasin besz, nána, ha rejlu mutarim. Oifezde hulin, ha rejli, asszurin. A misna azt mondja, a Tmura traktátusban, valaki egy szent állattal fizetett a prostitúcióért, akkor az továbbra is felajánlható, mert az a szent állat ez már nem az övé, amikor felajánlotta, az már a kincstár tulajdona volt. Viszont, hogyha az állatáldozat, amiről beszélünk, az nem egy állat, hanem egy madár, akkor az, az nem egy már felajánlott áldozat, hanem egy profán madár, amit fizetségként ad, akkor az beletartozik abba, hogy nem szabad utána belőle áldozatot felajánlani. Még egyszer értsük, miről szól a dolog. Szóval, a prostitúció fizetségeként adott áldozatot nem lehet szentélybeli áldozatként felajánlani, mert annyira bűnös dologgal kapcsolódik. De az az állat, amit már felajánlottak szentélybeli áldozatként, ha azzal fizetett, akkor azt az állatot továbbra is fel lehet áldozni, mert ő jogtalanul fizetett. Az már nem az övé, az a kincstári. Ez a mistának az első törvénye. A mistának a második törvénye, hogy mindettől függetlenül továbbra is szeretnénk megerősíteni, hogy viszont ha egy profán, nem már felajánlott, hanem egy profán madarat füzet, madár szárnyassal füzet a szolgáltatásért, akkor azt nem lehet áldozatként felajánlani. Miért kellett ezt a másik törvényt hozzátenni? Ez teljesen egyértelmű. Erről szól, a tilalom arról szól, hogyha valaki füzet valamivel a prostituálnak, azt nem lehet felajánlani áldozatként. Miért kell kihangsúlyozni, hogy egy szárnyas, egy profán szárnyast, és ha füzet a prostituálnak, akkor azt továbbra se lehet felajánlani. Miért gondoltam volna, hogy fel lehet ajánlani? És a hajabedin, máj mugdasin sa munpa és szabajem, ezt nem mihér kelep halalem, olyfe se én a munpa és szabajem, én a din se én ezt nem mihér halalem, támad lőj, mert a hal nedel, rába ezt a szajf. Azt gondoltam volna, mondja a Talmud, hogy ez a törvény, ez nem vonatkozik a madarakra, a szárnyasokra, és ha egy szárnyassal fizet valaki a prostitúciós szolgáltatásért, akkor azt föl lehet ajánlani a szentélyben. Miért gondoltam volna ezt? Mert azt látom, hogy a már fölajánlott állatáldozatot, ha azzal fizetett valaki, azt föl lehet áldozni, akkor az, annak ellenére, hogy csomó olyan dolog van, amitől alkalmatlanná tudna válni ez az állat a feláldozásra, akkor ha erre, és ezt mégis föl lehet ajánlani annak ellenére, hogy ilyen szolgáltatásért fizettek vele, akkor pláne hogy föl lehet ajánlani a profán szárnyast, aminél nagyon kevés olyan dolog merül föl, ami akadálya lehetne a feláldozásának. Ezt gondoltam volna. De mivel a Tóra ennél a tilalomnál úgy fogalmaz, Mózes 5. könyvének 23-as fejezetének 19-es mondatában, hogy nem lehet semmilyen füzetséget a szentélyben áldozatként hozni, le hal neder, minden felajánlásért. Ez a minden felajánlás, ez egy kiterjesztő kitétel, ami magában foglalja a szárnyasokat is. Azt mondja, Talmud káva chaymer, lemuk dasim meato, akkor viszont ezt fordítsuk meg, és mondjuk azt, hogy ugyanez a helyzet a már felajánlott a szentély számára felajánlott állattal. Má olyfes, én a munpa iszem, ezt a mechér halalem, ugdassas a munpa iszem, én dincs, ezt a mechér halalem. Talmud, hogy mellek hal, ne, de prát len nadur. A Talmud azt mondja, nem, erre nem vonatkozik, miért, mert mit mond a Tóra? Minden felajánlásért, de ami már föl lett ajánlva, arra ez nem vonatkozik. Még egyszer. Arról szól ez a szöveg, hogy mi a különbség a között, ami már föl van ajánlva, meg ami még nincs felajánlva. Tóra azt mondja, hogy minden fizetséget tilos felajánlani a szentélyben, minden felajánlásért. Tehát milyen típusú fizetséget tilos a szentélyben áldozatként hozni? Olyat, ami még nem volt felajánlva, amikor fizettek vele. De olyat, ami már föl volt ajánlva, amikor fizettek vele, azt be lehet mutatni a szentélyben. El a tájmad a kasszavrach mana nedev. Alá vachjáv, ja, minna, mugdasin, haliszor ezt az elején. Vajon, de mész a davarsén, és a lo, jamra be is, nem már ez olyan alpiszka, mert ebbi hím. Ha viszont ez így van, akkor azt jelenti, hogy azt, hogy a már fölajánlott állatot be lehet mutatni a szentélyben áldozatként, hiába ilyen fizetségként lett kifizetve, ezt csak onnan tudom, hogy a Tóra azt mondja, hogy minden felajánlásért. Tehát nem azt, ami már föl lett ajánlva, hanem csak olyat, ami majd a jövőben lesz felajánlva. De ha ez nem így lenne, akkor azt gondoltam volna, hogy nem lehet bemutatni áldozatként azt, ami már föl lett ajánlva és oda lett adva fizetségként. De hát ez hogyan lehetséges? Ha igaz az, hogy az, amit föl lett ajánlva a szentélynek, az rögtön a kincstár tulajdonává válik, akkor amikor én ezzel füzetek, akkor jogtalanul füzetek. Tehát akkor egy nem ismerül föl, hogy ez ne lehessen áldozatként bemutatni. Ezért mondja azt végül, ezért valóban végül is azon az ásponton maradunk, hogy akkor az ember mégiscsak hagy valamit az áldozatban, ami az övé, és ez az, ami miatt, hogyha ezzel füzet, akkor az a füzetség létrejön, és az, hogy mégis föl lehet ajánlani a szentélyben, az csak azért van, mert van egy ilyen különleges kitétel a Tórában, amiből ezt tanuljuk. Oké. És itt mindvégig Rebire történt a hivatkozás. Mi ez a hivatkozás, aminél Rebire? Tehát az a hivatkozás, hogy az ember, amikor felajánl egy pészaki áldozatot, akkor hagy benne magának tulajdonrészt. Ez végig Rebi véleményeként van referálva. Egy Rebi az, aki azt mondja, hogy az ember, amikor felajánlja a pészak áldozatát, akkor az nem válik rögtön teljesen a kincstár tulajdonává, hanem marad belőle neki is egy rész. És ezért például, hogyha fizetnek érte, akkor az a pénz az profán, mert azt az ő tulajdon részéért fizették, nem a már kincstár tulajdon részéért. Hol mondta ezt Rebi, és miért mondta ezt Rebi? Máj Rebi, de tánya im jimmát habájt mimiois misze, ha helyéjú misze. De Tóra a következőt mondja Mózes második könyvének 12-es fejezetében. Im jimmát habájt misze. Mindenki vegyen minden otthon, minden család vegyen magának egy pészach áldozatot, és arra iratkozzon föl. És azt mondja a Talmud, im jimmát habájt mijois misze, hogyha kevesen vannak ebben a házban, ebben az otthonban egy bárányra, akkor álljanak össze, lakáhós, helynői a karavel bészaj, ő is a szomszédja, és a szomszéd is iratkozzon fel el le az áldozatra. Most miért mondja azt, hogy miért fogalmaz úgy a Tóra, hogy im jimmát habájsz, ha kevés a ház, tehát a ház népe egy arra a bárányra. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs elég pénzük ahhoz, hogy egyedül megvegyék az áldozatot. Miért? Ha jéjum isze. Miért? Mert azt akarja mondani a Talmud, vagy azt akarja mondani a Tóra, hogy eladhatod egy részét az áldozatnak, hogyha kevés a pénzed, akkor eladhatod a részét az áldozatnak, azért, hogy éltesd az áldozatot. Magyarul, hogy vegyél olyan dolgokat, amivel mondjuk etetni fogod az áldozatot, amíg meg nem hozod. Migdei achila? Lőj migdei mikach? De olyasmiért nem adhatod el az áldozatot, hogy abból a pénzből valamilyen teljesen profán dolgot vegyél. Ez az általános vélemény. Viszont Rebi azt mondja, Rebi Jaimer, áf migdei mikach, sim én lőj, mert mane áhér imajá, piszkajlaki gasszony, ma is mi adai hulim, Sálmi Nászkenik Disvény Szalpiszke, Rebi azt mondja, hogy nem. Ez azt is jelenti, hogy ha nincs elég pénzed, akkor bevonhatsz valaki mást, ő neki eladhatod az áldozatnak egy részét, és az áldozatért kapott pénz, az áldozat részért kapott pénz, az teljesen hulin, teljesen profán, és bármit csinálhatsz vele. Miért? Mert ez az oka annak, hogy az az oka ennek, hogy eleve a zsidók már így ajánlják fel a Pészak áldozatukat, hogy arra gondolnak, hogy annak egy része még nincs felajánlva, és ez az a rész, amit eladnak valaki másnak. Rába verab zéra, a hádamar beécim leci liasszai kulám lej plige, de kita kánta beszakog, gufa de beszak dami, ki plige, mátszom mar. Rabanan szfani, ha achlesz a chriszihú, de viszal kidek se pészakog, gufa de beszak dami, a hádamar mátszom mar, hogy nami, kulám lej plige, al mátszom eri mechul, de kőnök sem beszak nilk, beszak dami, ki plige, likach baj haluk, likach baj talis, rabanan szávim és viszámra, mert honnak jöjj lesz-e, rabi szavák játszmech, amisze. Röviden összefoglalva, Rába és Reb Zéra, még egyszer, csak hogy be tudjunk kapcsolódni, hogy esetleg elvesztettük a fonalat. Tehát, az a vita, hogy amikor én felajánlok egy pészachi áldozatot, akkor hagyok-e benne profán részt? Hagyok-e benne részt, ami továbbra is az én tulajdonom? Vagy, amikor én felajánlom, az teljesen rögtön a kincstár tulajdonává válik. Rebi azt mondja, hogy hagyok benne egy olyan részt, ami az én tulajdonom, és ezért a Pészak áldozat nem teljességében válik a kincstár tulajdonává. Ezért, hogyha én eladom a Pészak áldozat egy részét, tehát másokat is feliratok a Pészak áldozatra, akkor abból a pénzből azt csinálok, amit akarok. Azaz teljesen profán jellegű pénz. Most ezt mondja Rebi. De Rebinek a véleményét is kétféleképpen értelmezik. Rába és Reb Zéra másképp értelmezi. Rába azt mondja, hogy itt azért Rebi sem arra gondolt, hogy teljesen profán, hanem csak arra gondolt, hogy a szédereste más kellékeit megveheted ebből a pénzből. Vehetsz belőle tormát, macerzt, és így tovább. És a bölcsek azt mondják, hogy nem. Csak olyasmire használhatod, ami kifejezetten az áldozat része, szükséglete. Tehát mondjuk a bárányt etetni kell valamivel, azt a tápot megveheted ebből a pénzből. Ez Rába véleménye. Reb Zéra azt mondja, hogy Rebi még tovább megy. És Rebi szerint lehet bármit venni a pénzből, vehetsz magadnak egy ruhát, bármit, amit csak akarsz, teljesen profán az a pénz. És a bölcsek azt mondják, hogy nem, csak a pészachi szükségleteidet veheted abból a pénzből, de a pészachi szükséglet az nem csak az áldozatnak a közvetlen szükséglete, köszönöm szépen, hanem a köszönöm, nagyon kedves vagy. Köszönöm. Nem csak a pészachi áldozatnak a közvetlen szükséglete, hanem a széderestének a szükséglete is beletartozna. Ulá bájra, amár így lábda ukmé rebja is jelá hívő, máné zöjjna a piszka, rebi hiáve uk minnala, kacsim kálim, lebidre bészeg léda, amár kacsim kálim, amár bálim, uvá, pészachlem is áll insi, ak táni behenyes, ám nászkénk disú, szab szeichen, émas áll, mert nászkén higdisú, mojsz piszkéjem. Oké, és végezetül azt mondja a Talmud, és a bája szerint viszont nem a pészachi áldozatból hagysz meg egy részt, ami profán, hanem a pénzből, amit felajánlasz, hagysz meg egy részt, ami profán. Kicsit komplikált volt ez az első A oldal. Akkor csak röviden összefoglalva, a kérdés az volt, hogy amikor felajánlok egy pészachi áldozatot, akkor ez teljesen a kincstár tulajdonává válik-e, vagy sem. És Rebi azon a véleményem van, hogy az nem válik teljesen a kincstár tulajdonává, hanem valamennyi részt hagyok belőle. És ezért, amikor valakinek eladom a pészachi áldozat egy részét, akkor az a pénz profán, mert én a saját profán részemet adtam el neki. Rebi Oishia, a bája szerint pedig ez nem így van, hanem úgy van, hogy amikor felajánlod a pészachi áldozatot, akkor azt teljesen felajánlod. És az, hogy a pénz az profán, az azért van, nem miattad van, hanem a pénz miatt van. Amiatt van, hogy aki a pénzt felajánlotta és abból fizetett, mint regisztrációs költség, az a pénz az nem volt teljesen, vagy ez nem válik a kincstár tulajdonává, és ezért, amikor átkerül hozzád, akkor az nem szent. Oké. Okay. Következő misna következik, és egyben mindjárt lapozni is fogunk a B oldalra. Ez sem lesz sokkal könnyebb. De egy egész más téma. Még maradunk mindig a Pészak áldozatnál, és szeretném mindenkinek felvenni a figyelmét, hogy még 9 nap van, ami ilyen áldozatokkal, tisztasággal, tisztátalansággal foglalkozik, utána lesz egy kis könnyítés. Oké, mit mond a Misna? A Misna arról beszél, hogy valaki tisztátalan azon a napon, amikor a Pészach áldozatot hozni kell, de tisztává válik majd estére, akkor mire enni kell az áldozatból, ő tiszta lesz. De ma még tisztátalan. Például, milyen ilyen eset van? Próbáljunk találni egy pár ilyen esetet. Például, ugye van a zav, a folyásos beteg. A folyásos betegnek két változata is lehet. Ugye van mondjuk, vegyünk olyan folyásos beteget, aki egy férfi. Ott azt mondtuk, hogy egy férfi egy napot lát folyást, akkor egy napig tisztátalan. Elmegy a mikvébe, és ha mondjuk hétfőn volt folyása, kedden, ha elmegy a mikvébe, és ha kedden már nincsen több folyás, akkor estére tiszta lesz. Ugye ez az egyik változat. A más változat, hogy hétfőn látott folyást, kedden is látott folyást, akkor hét tiszta napot kell várnia, a hetedik napon elmegy a mikvébe, és estére tiszta lesz. De akkor az a nap, amikor elmegy a mikvébe, tegyük, mindegy, hogy ez egy folyás után Tamás, befolyásos férfi. Nagyon elemedve vagy. Befolyásos férfi, ez tetszik. Vannak befolyásos férfiak és befolyásos nők. De ez nem befolyásos, csak folyásos. Ez kifolyásos. Szóval, egy kifolyásos férfi, hogyha csak egy nap lát folyást, mondjuk hétfőn, kedden van 14-e, ő elmegy aznap a mikvébe, reménykedjünk benne, hogy estére már tiszta lesz. Akkor lehet-e Pészach áldozatot hozni az ő számára? Ugye ma még ő nem ehetne belőle, de így is ő is enni belőle, csak este kell. Akkor ez működik-e, vagy sem? Hasonlóan mondom, hogyha mondjuk egy nagyon kifolyásos férfiről van szó, aki két folyást is látott. Akkor a hetedik napon, a hetedik tiszta napon, ő elmegy a mikvébe, és megint csak a áldozás pillanatában ő nem ehetne az áldozatból, de mire este lesz, ehet az áldozatból. Akkor ilyen és ehhez hasonló kérdések lesznek a Misnában és az azt követő talmudi részben. Zav se rast ére jajsz, sohátina lav besvíb. Még egyszer csak szeretném, és ehhez már lehet, hogy a táblát is használod, a fogjuk venni. Na, milyen gyönyörű dolgok vannak itt. Csak azért, hogy emlékezzünk, hogy emlékeztessenek titeket a különböző befolyásos férfiak és nők esetére. Tehát férfiaknál a következőképp néz ki. Hogyha egy napot lát, akkor egy napot kell várni. Mikve és tiszta. Ha két napot lát egymás után, akkor hét napot kell várni. A hetedik nap mikve és tiszta. Ha három napot látott folyást egymás után, akkor hét napot kell várni. Mikve. Másnap, nyolcadik nap elmegy egy áldozatot hozni, és azután lesz tiszta. Tehát, és ezt hívjuk, az első két kategóriát hívjuk úgy, hogy zav. Nem. Bocsánat. Nem. ez a kategória az a zav, ez a kategória a zav, a nagy zav, zav gadol. És ez csak egy bálkeri, magömléses. Oké. Okay. Ez van a férfiaknál, majd mindjárt tisztázzuk, hogy mi van a nőknél. Oké, okay. Akkor mit mond? Zasra a stérejő is, a hátina lavbesvi. Ha a második kategóriáról beszélünk, valaki két folyást látott, akkor a hetedik nap megy el a mikvébe, és estére lesz tiszta, akkor ha a hetedik napra esik 14-e, akkor lehet áldozatot hozni, Pészak áldozatot hozni a számára, mert estére már tiszta lesz, és ehet az áldozatban. Azt mondja, a Talmud rassala is, hogyha három folyása volt, akkor a hetedik nap este még nem válik teljesen tisztává, mert másnap még kell hoznia egy áldozatot. Ezért, ha a hetedik nap esik 14-ére, akkor nem lehet Pészak áldozatot hozni a számára, mert este még nem fog tudni enni belőle. Viszont, hogyha a nyolcadik nap esik 14-ére, aznap ő fog hozni egy Pészak áldozat, fog hozni egy áldozatot a tisztátalanságából való megtisztulás folyamatának részeként. És így a Pészak áldozatot is meg lehet hozni a számára, mert a nyolcadik nap estjére már ő teljesen tiszta lesz, és fog enni a Pészak áldozatban is. Oké. Okay. Most nézzük meg, mi a helyzet a nőkkel. Sem meresz jöjjöm, ke neged jöjjöm. Nők. Jöjjenek a nők. A nőknél a folyásos betegség az még egy kicsit komplikáltabb. Mit mondtunk a nőknél, hogy néz ki? A Tóra szerint van két ciklus. Ez a ciklus a Nida ciklus. Ez a ciklus a Nida ciklus. Ez a ciklus a Zav ciklus, Zava ciklus. Okay? Ha egy nő itt bár, tehát minden nőnél, de ez csak a Tóra törvénye szerint, hangsúlyoznám. A rabbik egy kicsit ezt leegyszerűsítették, de a Tóra törvénye szerint ez így működött. Egy nő lát az első hét napon, a Nida napján bármikor vért, akkor az a lényeg, hogy Nidává válik, mindegy, hogy hányszor látott vért, egy látott itt, látott itt, látott itt, látott itt, itt ő elmegy a mikvébe, és itt ő már tiszta. Viszont, hogyha ebben a 11 napban lát, akkor ha egyszer lát, akkor ugyanolyan, mint a férfinél. Vár egy napot, és elmegy a mikvébe. Ha kétszer lát, akkor ha kétszer lát, akkor ugyanígy. Akkor ugyanígy két nap várás és mikve. De egy nap várás és mikve. Ha viszont háromszor lát, akkor 7 nap várás, mikve, a 8. nap áldozat, és utána megtisztul. Oké? Okay? Ezt hívjuk zavaktánanak, ez a kis zava, ez a nagy zava. Most igazából itt mindegyik esetről arról beszél, azt mondja a Misna, hogy bármelyik esetet nézzük, a férfit vagy a nőt, azonnal akkor lehet számára pészaki áldozatot hozni, hogyha a széder estére már ő teljesen megtisztul. De ha például a nagy zaváról beszélünk, és a hetedik nap van 14-e, a pészaki áldozás napja, akkor nem lehet számra áldozatot hozni. Miért? Mert hiába egy kicsit már megtisztul a szédrestére, de másnap neki még kellene hoznia egy áldozatot. Ezért mikor lehet a számára pészaki áldozatot hozni? Csak akkor, hogyha a 8. napja esik 14-ére. Értitek a követhető? Sajnálom, hogy itt akik a interneten nézik, azok fordítva látják a táblát. Majd a YouTube-ra való föltöltésnél megfordítjuk a táblát, és akkor lehet majd tükrözzük. Vagy a hang nem jó, vagy a tábla nem jó. Igen, mint a jemeni zsidók, ők megtanultak fordítva olvasni a könyvből. Nem volt elég könyv. Oké. Okay. Akkor ez nagyjából a misna. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Shai Chatim, Zai Kinal Tful Yom, Umechusar Kipurim. Ve'en Shai Chatim, Zai Kinal Tamis Sheretz. Rav Yehuda, Rav a következőt mondta. Rav azt mondta, hogy egy Tful Yom, vagy egy Mechusar Kipurim számára lehet áldozni pészaki áldozatot, de egy serec, egy csúszómászótól tisztátalan vált személy számára nem lehet. Oké, okay. Akkor vegyük elő a fogalmakat. Mi az, ki emlékszik, mi az a tful yom? Bárki emlékszik? A tful yom az minden olyan személy, akinek ma el kell menni a mikvébe, és ha minden jól megy, estére megtisztul. Tehát például bármelyik zav, aki az utolsó napján van a tiszta napnak, aznap neki mindegy, hogy zav tána vagy zav dajla, hogy csak egy napot kellett várnia, és azon a napon van, vagy egy hét napot kellett várnia, és a hetedik napon van. És amikor várnia kellett egy napot, vagy több napot, és a végén van a várásnak, és aznap elmegy a mikvébe, és estére megtisztul, azt hívjuk úgy, hogy tvuljom. Oké? Okay? Mi az, ami Huszar Kipurim? A Huszar Kipurim az az, amikor még egy áldozatot is kell majd hozni a másnap. Oké? Okay? Amikor nem elég, hogy elmegy a mikvébe, és aznap estére tiszta lesz, hanem még egy áldozatot is kell hoznia másnap. Mit mond Ráv? Ráv azt mondja, az összes ilyennek lehet áldozni. Pészak áldozatot, az elmondottak szerint. De a tmei serecnek nem lehet hozni. És ez egy nagyon furcsa mondás. A csúszómászótól tisztátalanná váltnak nem lehet. Pedig a csúszómászótólnak a tisztátalansága, hogy néz ki, valaki hozzá egy csúszómászóhoz, az tisztátalan lesz, semmi gond, elmegy a mikvébe, és estére megtisztul. Akkor az ugyanaz? Mi a különbség? Ez egy túljom? És mégis a különbséget tesz, és azt mondja, az összes többi tisztátalanságnál az a lényeg, hogy mire bejön a szédreste, te tiszta legyél, és mehet a dolog. De az a lényeg, hogy tiszta legyél, és ezért lehet már napközben is áldozni a számodra, mert tudjuk, hogy estére tiszta leszel. Viszont a tmei serec, ha valaki egy csúszómászótól lett tisztátalan, akkor azt nem lehet nem lehet számára áldozni, hiába estére meg fog tisztulni. Ula már, áfsai hátném, ez egyébként talán serec. Ula viszont ezzel nem ért, azt mondja, hogy egy csúszómászótól lettél tisztatlan, az is ugyanaz a logika, úgyhogy lehet. Tehát, hogyha én hozzáértem egy csúszómászóhoz 14-én, semmi gond, elmegyek a mikvébe, meghozzák számomra az áldozatot, a pészak áldozatot, mert estére már tiszta vagyok, és eltek az áldozatból. És a Talmud azt fogja próbálni megérteni, hogy ugye Ula véleménye ez teljesen világos. Ráv miért tesz különbséget az összes tisztátalan és a csúszómászó tisztátalan között? Ráv, májsnat vul jöjjön, de hávéle úrta, tmésre eszlámi házéle úrta. Mi a különbség? Mindent vuljomnál az van, hogy most elmegyek a mikvébe, és estére megtisztulok. Akkor a csúszómászónál is ugyanez a helyzet. Reggel elmegyek a mikvébe, és este, vagy napközben elmegyek a mikvébe, és este megtisztok. Miért teszel különbséget a kettő között? Azt mondja, a Talmud, mert huszört vila. Jó, mert még nem mentél el a mikvébe. Azt mondtam, oké, tvúljam, nem, mert huször erre semes. Oké, és az, aki ma kéne, hogy elmenjen a mikvébe, ő lehet, hogy azt mondja, hogy elment a mikvébe, de ő meg még nem jött be az este. Mi a különbség? Értek, az egyiknél a tfúlyom, csak hogy tisztázzuk, a tfúlyom az az, aki már elment ma a mikvébe, csak meg kell várni az estét. A tam és serec, a csúszomászó tisztáltan az olyan, aki még nem ment el a mikvébe, ha majd elmegy a mikvébe, akkor estére megtisztul. Szóval ez a különbség. A tfúlyom már elment a mikvébe, a tam és serec még nem ment el a mikvébe. Oké? Akkor a tfúlyom, ugye már elment a mikvébe, de még az estekét ki kell várni. Mi a különbség? Azt mondja, simsom mély lárva. Azt mondja, a különbség az az, hogyha már elment a mikvébe a tfúlyom, bármi történjen, olyan még nem volt, olyan nap nem szállt le. Biztos, hogy az este el fog jönni. Már semmi nincs, ami visszatartsa a tisztát attól, hogy megtisztuljon. Viszont a csúszómászósnak még meg kell hozni egy áldozatot. Azt mondja a Talmud, oké, de te azt mondtad, hogy nem csak a tfúlyom számára lehet hozni áldozat, Pészak áldozatot, hanem a Huszar Kipurim számára is lehet. Kérdezem a Huszar Kipurim, akinek még ott van a 8. nap, és meg kell hozni egy áldozatot. Akkor neki is még meg kell hozni az áldozatot, akkor mi a különbség közte és a csúszómászós tisztátalan között? És a kinoj biodoj. Azt mondja a Talmud, igen, de ő már odaadta az áldozatot a kohanitáknak. Már csak azt hiányzik, hogy a kohaniták feláldozzák. Azt mondja, akkor mik fele fanov? Akkor oké, és a csúszómászósnak? Ott a mikve, már megvan a mikve, már csak alá kell merülnie. Azt mondja, Dilma pasa? Igen, de lehet, hogy nem fog, mert elfelejti. Oké, akkor lehet, hogy a kohaniták elfelejtik meghozni a 8. napon az áldozatot. Mi a különbség? Kigagynem azt mondja, hogy a bézdín, vekend rábid is májad, amelyek a zaka, a bézdín, és oké, hánim, nem sem átsi, hogy nem is Azt mondja, ez nem. A kohanitákra azt mondta rá, Smája, hogy azt biztosra vehetjük, hogy azt nagyon komolyan van véve, mert ott van a Sanhedrin, ott van a Bézdin a Szentélyben, ők nem fognak restek lenni, és nem fogják elbóckodni az időt, ők meg fogják hozni az áldozatot. Nem így a csúszómászós tisztáltan, aki előfordulhat, hogy nem ér oda a mikvébe. Ule ráv, mida rájsz, ami háze hazi, vera bonon húde gazrubei, Álma amen rá, mert támin echod mehembe serec. Faj. Akkor mi ennek a dolognak, a válasznak a lényege? Most a történet végén. Mi a különbség a csúszómászó tisztátalan, akinek csak el kéne menni a mikvébe, és már estére megtisztul, és a Huszár Kipurim, az, aki most a 8. napon van, és már csak föl kell áldozzák az áldozatát, és akkor teljesen megtisztul. Mi a különbség a kettő között? Hogy az egyik, a Huszár Kipurim, ő már odaadta az áldozatát a kohanitáknak, és ott biztosra megyünk, hogy az rendben lesz. Akinek a csúszómászó tisztátalnak meg el kell menni a mikvébe, és lehet, hogy ott el fogja bohóckodni. Tehát akkor igazából ez csak egy rabinikus szigorítás. Valójában meghozhatná bízunk benne, hogy ő, vagy biztosak van vagyunk benne, hogy elmegy a mikvébe, tehát igazából lehetne az ő érdemében Pészak áldozatot hozni. Követtek még, vagy?
Igen.
Még jó, itt van egy ilyen visszajelzés is. Nem csak egy. Oké. Okay. Akkor mi jön ki a történet végén? Hogy Ráv szerint, a Tóra törvénye szerint egy csúszómászó tisztátalanra lehetne Pészak áldozatot hozni. Az, hogy azt mondta, hogy nem lehet, az csak azért van, mert a rabbik beszigorítottak. Lehet, hogy el fogja bohóckodni az időt, és nem megy el a mikvébe, és akkor nem fog mégse estére megtisztulni. De a Tóra szerint lehetne hozni. Igen, ám, de ezzel van egy hatalmas probléma. Emlékezzetek vissza, egy pár héttel ezelőtt volt ez a téma, hogy mi van akkor, hogyha a zsidók többsége tisztátalan? Lehet hozni tisztátalanságban áldozatot? Nem mindenki, a többség. Mi van akkor a fele-fele? Emlékeztek?
Akkor... Mi van a fele plusz
egy, és nem... Látom, hogy visszajönnek az emlékek. Mi van akkor a fele-fele? A Rávnak ott volt egy vita. Mit kell csinálni? Az egyik vélemény azt mondta, hogy tegyük tisztátalannál. A másik azt mondta, hogy küldjük ki Jeruzsálemből. Azt a plusz egy embert. Most mindegy, plusz egy, vagy plusz kettő, az már egy részletkérdés. De akkor mi jön ki? Ráv mit mondott ott? Hogy tegyük tisztátalannál csúszómászó által. Vagyis Ráv szerint, ha valaki tiszta, mi jön ki ebből, ha valaki tisztátlan csúszomás által nem lehet a számára hozni Pészak áldozatot, mert ha lehetne, akkor nem segítene az, hogy tisztátlan tettük csúszomás által. Akkor ott az jön ki, hogy Ráv szerint a Tóra szerint nem lehet hozni Pészaki áldozatot. Aki csúszomászom által tisztátalan lehet, azért annak a Tóra szerint nem lehet hozni áldozatot. Itt meg mi jön ki, hogy a Tóra szerint lehetne, és csak a rabbinikus szempontból tiltották meg. Akkor mi az igazság? Ella le Ráv, minden rajszer námillai házadik szív, is kiért, amire ne fes, milasz kínos, a halli és vise, lajberef Pészak, rányítam és seretsz. Vamerech mondna, a Talmud azt mondja, nem. Ráv szerint valójában a csúszomászó tisztátalan sem lehet. A csúszomászó tisztátalan Tóra szerint sem lehet hozni számára az áldozatot. Miért nem? De honnan tudjuk, hogy a tisztátalanoknak nem lehet áldozatot hozni? Pészakkor. Pészaki áldozatot. A Tóra arról beszél, hogy Mózes 4. könyve, 9. fejezet, is kijöttem el nefes, ha egy férfi tisztátalanná válik, a lélek tisztátalanságává válik, tehát az azt jelenti, hogy halotti tisztátalan, és nem tudja meghozni a pészaki áldozatot, akkor hozza meg majd egy hónappal később Pészak sénikor. Ugye? Tudjuk, ismerjük ezt a törvényt. Most miről szól ez, mondja Ráv. Bizonyára arról szól, hogy valaki halotti tisztátalan lett, és a halotti tisztátlanságban hogy lehet megtisztulni, hogy vár 7 napot, a 7 nap során 2-szer, a 3. nap és a 7. nap ráhintik a vörös tehén hambait, és a 7. nap elmegy a mikvébe, és megtisztul. Akkor mondja Ráv, itt bizonyára miről van szó, arról, hogy valaki halotti tisztátalan lett, és a 7. napján van a megtisztulási folyamatnak, már csak el kéne menni a mikvébe, és estére megtisztulna. És mégis mit mond a Tóra? Hogy nem hozhat Pészak áldozatot. No, akkor ez ugyanolyan, mint a csúszómászós tisztátalan, akinek el kéne menni a mikvébe, és megtisztulna. Akkor mit látok? Hogy a Tóra mégis alkalmatlannak találja a pészaki áldozat meghozatalára. Azt mondja a Talmud, a Chím, és akkor innen veszi rá, végül is azt mondja, hogy ez a forrása annak, hogy a csúszómászós tisztátalan is a Tóra szerint tilos, hogy hozzunk a számára pészaki áldozatot. A Chítém, a Májda Hachi. A Chítém, a Májda Hachi. Szavallak Rabbi Yitzchak, de amárt mely mész micva hajú. És halsvísen lihez bele Pészak, és nem elő jachlász, az Pészak bejön a hú. Vélem a hú, de bénen jachon lászlász, ával a machrichain lászlász, van marach manen itchú. A Talmud azt kérdezi, oké, ez mind nagyon szép, nagyon jó, de csak akkor működik, ha tényleg úgy értelmezzük, hogy a 7. nap a tisztátalanság, a megtisztulási folyamat 7. napján tartunk. Tehát, hogy ő halotti tisztátalanná vált, és a megtisztulási folyamatnak a 7. napján vagyunk, és erre mondja azt a Tóra, is kért a mélyen nefes, hogyha valaki tisztátalanná vált, halotti tisztátalanná, és nem tudja meghozni a Pészak áldozatot. Látjuk tehát, hogy ez az illető, ez halotti tisztátalan, hiába a 7. napján van a megtisztulási folyamatnak, és estére ő már tiszta lesz, mégse lehet a Pészak áldozatot meghozni a számára. De ki mondta, hogy ezt így kell értelmezni, mondja a Talmud. Úgy is lehetne értelmezni, hogy valaki a mélyében benne van a halotti tisztátalanságnak. Nem arról van szó, hogy a megtisztulási folyamat 7. napján van, és már estére meg fog tisztulni, hanem arról van szó, hogy a legsűrűbbjében benne van a halotti tisztátalanságnak. Honnan tudjuk, hogy ezt így kell értelmezni? Azt mondja erre a Talmud, ahogy Rabbi Yitzchak tanította. Rabbi Yitzchak azt mondta, hogy a történetben, amit a Tóra leír, ugye, mi a történet? A történet az, hogy jönnek emberek, és azt mondják Mózesnek, nem tudjuk ezen a napon meghozni az áldozatot, mi, és miért maradjunk le a Pészak áldozatról, és erre Mózes azt mondja, jó, akkor megkérdezem Istent, és Isten azt mondja, jó, akkor egy hónap múlva lehet pótolni. És ugye, hogyan fogalmaz a Tóra? A Tóra azt mondja, nem voltak nem volt módjukban azon a napon meghozni az áldozatot. Mit jelent, hogy azon a napon? Szerintem, hogy csak azon a napon, de még egy napot vártunk volna. Ha a 14-e egy nappal később lett volna, már meg tudták volna hozni. Magyarul, akkor mikorra esett 14-e? A 7. napra. Mert a 8. napon már meg tudták volna hozni. A 7. napon elmennek a mikvébe, megtisztulnak, és minden rendben van. Akkor mit látunk ebből, hogy miről szól a Tóra? Mire mondja azt a Tóra, hogy a halotti tisztátalan nem hozhatja meg a Pészak áldozatot? Arra, amikor a halotti tisztátalan már a megtisztulás folyamatában van, és a 7. napján van a megtisztulás folyamatának, és ennek ellenére hiába estére meg fog tisztulni, szóval a széder este ő már ehetne a Pészak áldozatból, mégsem lehet a számára a Pészak áldozatot meghozni. És hogyha ez így van a halotti tisztátalannal, akkor ugyanez a logika alkalmazható a csúszómászós tisztátalansággal kapcsolatban is. Oké, idáig tartott ez a csúszómászó tisztátalan kérdés. Megyünk tovább. Tnán, zavsra, stére, jöjsz, se hátén alabbi, jöjjma, svi, máj lábdelői, tavils, máj minna, se hátén, ez zöjjként, ma is eredsz. Bocsánat, rosszul, még nem fejeztük be a csúszómászóval. Most mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a csúszómászós tisztátalan, valaki tisztátalanává csúszómászó által, mit kéne csinálni? El kéne menni a mikvébe, és estére megtisztulna. Mégsem lehet ma meghozni a Pészaki áldozatot a számára. Hiába estére már megtisztulna, és ehetne a Pészaki áldozatba, mégsem lehet. Ezt mondta Ráv. Igen, de a mi misnánkban mit tanultunk? Ráv se rá estére jöjsz. Ha egy folyásos beteg, akinél a megtisztulási folyamat ugyancsak úgy néz ki, hogyha két folyása volt, akkor kell várnia 7 tiszta napot, a 7. tiszta napon elmegy a mikvébe, és estére megtisztul, és mit mond a misna, hogy meg lehet hozni a számára az áldozatot. Akkor ugyanaz? Még nem ment, úgy értjük most a misnából, hogy arról van szó, hogy a 7. napján van a megtisztulási folyamatának, még nem ment el a mikvébe, és mégis meg lehet hozni számára a pészaki áldozatot, mert abban bízunk, hogy elmegy a mikvébe, és estére megtisztul. Akkor ugyanez a csúszómászossal, ő is tisztátalan, de azért bízunk benne, hogy elmegy a mikvébe, és estére megtisztul. Miért ne lehetne akkor a számára is ugyanígy meghozni a pészaki áldozatot? Azt mondja a Talmud, laj de tavil. Nem, itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy a 7. napon tartunk, de ő már elment a mikvébe. Így de tavil májka más mondom, már elment a mikvébe, akkor mi a kérdés? Ő biztos, hogy tiszta lesz. Akkor miért kell egyáltalán erre fölhívni a figyelmet, hogy meg lehet hozni a számára a pészaki áldozatot, mert estére tiszta lesz. Ő biztos, hogy tiszta lesz. Már semmi akadályoztató tényező nem merül föl. Halke másma lan, de áfal gáv, de meg huszer. Hárév semes, de másma, de simsem, hogy mély lear... Mika másma lan, de simsem, hogy mély learma. Azért mondja a Talmud, mert még mindig nem ment le a nap, és ezért még mindig nem vált tisztává, de már biztosak lehetünk benne, mivel már biztos, hogy le fog menni a nap, ezért biztosak lehetünk benne, hogy minden rendben lesz. Achinami misztábra, mindek táni széfa, rajsa és nyíl, és a hátén alap, és minni, ilyen mártam is lémi ravzas, rajst és jöjsz, és a hátén alap, és svi, de tavil, itt szrak szálkadájt, ha minden rajst, és jöjsz, és svi, húd elaj, mechusra májsz, a rajs alaj, és minden mechusra májsz, mechusra kapar elaj, ka más malon, de áfalgád, mechusra kapar, és a hátén alaj, ele, ilyen mártas rajst, és jöjsz, és svi, de laj, tavil, rajs alaj, és minni lamali, Hásté is nem rá, stény részbe svíde, hogy tavil mája hús, hát nem ezért kéne lesz, rá, stény részbe svíde, tavil nem svíde kalisa. Tumap, lőj kalsekein, el a láb, rá, stény részbe svíde, csak hát nem láj. Oké, röviden megpróbálom összefoglalni. Ugye mi volt a misnának ugye mi a kérdés? Az a kérdés, hogy amikor van a férfi zav. A férfi zavnál úgy néz ki, hogyha két napot látott, akkor 7 napot kell várnia, a 7. nap elmegy a mikvébe, és estére megtisztul. Ez ebben az esetben. Hogyha 3 napot látott, akkor 7 napot vár, mikve, és a 8. napon meghozza az áldozatot, és estére megtisztul. Mit mondott a misna? A misna beszélt erről az esetről is, és erről az esetről is. Ugye? Misna azt mondta, zavnak, amikor kettőt látott, akkor a 7. napján lehet hozni áldozatot, mert estére megtisztul. Ugyanezt elmondta a 3 naposnál. A 8. napon, amikor még az áldozatot meg kell hoznia, már meg lehet hozni a Pészak áldozatot is, mert úgyis meg fogja hozni a tisztulási folyamat részeként az áldozatát, És ezért estére biztos meg fog tisztulni, tehát a pészachi széder estén is részt vett, és lehet az áldozat. Most a kérdés az az, amivel mi most foglalkozunk, hogy itt, amikor a Misna azt mondja, hogy a hetedik napja a 14-én esik, meg lehet hozni számára a pészach áldozatot, mert indyúsul is estére megtisztul. Az miről szól? Arra, hogy ő már elment a mikvébe, vagy még nem ment el a mikvébe? Mi most azzal érvelünk, hogy itt miről van szó, arról, hogy már elment a mikvébe. Ez a kérdés. Azt mondja, ha így magyarázom, hogy itt már elment a mikvébe, akkor érthető, hogy miért kell hozzátenni azt itt, hogy a 8. napi áldozat. Miért? Mert itt elment a mikvébe, és a Misna azt mondja, hogy ez rendben van. Itt viszont még nem hozta meg az áldozatot, és azt gondolhattam volna, hogy itt ez még rendben van, miért, mert még már nem kell semmit csinálnia, már csak a napnak kell lemennie, és automatikusan meg fog tisztulni. De itt azt gondolhatnám, hogy nem, mert itt még lehet, hogy meg kell hozni az áldozatot, és ott valami bibi lesz a történetben, nem jön össze, vagy valami, és ezért itt szigorúban járok el, és ezért kellett a Misnák mondani, hogy nem, ebben az esetben is bízunk benne, hogy meg fog tisztulni estére, tehát meg lehet hozni a pészach áldozatot a számára. Ha viszont azt mondanám, hogy itt ebben az esetben nem arról van szó, hogy már elment a mikvébe, hanem még nem ment el a mikvébe, és a Misna itt már tisztázza, hogy ennek dacára meg lehet hozni a pészach áldozatot a számára, mert bízunk benne, hogy ő el fog menni a mikvébe annak rendje és módja szerint, akkor nem lenne szükség ezt hozzátenni, mert ez meg ez, az ugyanaz a logika. Miért? Mert itt is hiányzik egy mihusszor májsze, itt is hiányzik egy cselekedet, az, hogy elmenjen a mikvébe, és itt is hiányzik egy cselekedet, az, hogy meghozza a 8. napi áldozatot. Oké? Okay? És ebből bizonyítja, próbálja bizonyítani a Talmud, hogy itt miről van szó, arról, hogy már elment a mikvébe, semmit nem kell csinálni, csak várnia, itt meg arról van szó, hogy még nem hozta meg a 8. napi áldozatot. Ezekről van egy probléma, ezt csak zárójelbe jegyzem meg. Ha még nem hozta meg a 8. napi áldozatot, akkor hogy lehet pészach áldozatot hozni a számára? A pészach áldozatot mikor hozzuk? A támid áldozat után? Semmilyen áldozatot a pészach áldozaton kívül nem lehet hozni a támid áldozat után, de ez most csak egy... Akkor ha még nem hozta meg, akkor nem fogja tudni meghozni, de ez egy szájt, ez már a Toszfot foglalkozik ezzel. De minden esetre, akkor a logika az itt teljesen koherens. Most, hogyha ez a logika így koherens, akkor választ kapunk a tömény serecre. A csúszómászós tisztátalanra. Miért? Mert mi a csúszómászós tisztátalant ehhez az esethez akartuk hasonlítani. De mikor tudjuk hasonlítani? Akkor, hogyha ezt az esetet úgy értelmezzük, hogy még nem ment el a mikvébe. Ugyanúgy, ahogy a csúszómászós még nem ment el a mikvébe. De ha már elment a mikvébe, akkor ez nem ugyanaz eset, mint a csúszómászós, aki még nem ment el a mikvébe.
Azt mondja, a Talmud nagyon jó, nagyon szép, de nem. Loj. Loj le mém a lard, de loj tovi. Mi isztok szálkadájtok, ha minden is jó, de jöbbi adai le takén, amel besmín, de én bi adai lák, hákrif korban, én a pisébak, hogy hánunk, más van, anki ráv semáj. Azt mondja, Talmud nem.
Nagyon szép, nagyon jó. De én meg tudom neked magyarázni azt, hogy itt arról van szó, hogy még nem ment el a mikvébe. És ennek dacára a Misna kell, hogy mondja, hogy a 8. napos esetet is. Mi volt a logikánk? Ha itt arról van szó, hogy még nem ment el a mikvébe, és a Misna már tisztázta, hogy ennek elé meg lehet hozni a pészach áldozatot a számára, mert bízunk benne, hogy elmegy a mikvébe, és este megtisztul, akkor nem lenne szükség azt mondani, hogy ha a 8. napjában is még nem hozta meg az áldozatot, akkor majd bízunk benne, hogy azért meghozzák, és estére megtisztul. Ez ugye az a logika. Itt is hiányzik egy cselekvés, itt is hiányzik egy cselekvés. És ebből bizonyítottuk, hogy nem, itt ő már elment a mikvébe, már nem hiányzik semmi, ezt tisztázta a Misna, és tisztáznia kell ezt is, ahol még hiányzik, hogy meghozzák az áldozatot. Azt mondja, Talmud nem. Föl tudok neked állítani egy olyan konstrukciót, hogy ő itt még nem ment el a mikvébe, hiányzik egy cselekvés, de és mégis bízunk benne, hogy a cselekvés meg fog történni, mert ez ő rajta múlik. Itt is hiányzik egy cselekvés, és itt is hiányzik egy cselekvés. De másféle cselekvés. Itt egy olyan cselekvés, amit neki kell megcsinálnia, itt meg egy olyan cselekvés, amit másokra bízott. Itt az ő cselekvés hiányzik, hogy elmenjen a mikvébe, itt a koaniták cselekvése ezt az áldozatot meghozzák, amit az odaadott nekik. És azt gondolhattam volna, hogyha az ő cselekvése hiányzik, akkor az bízunk benne, hogy meg fogja csinálni. És ezért úgy tekintjük, hogy estére már biztos tiszta lesz. Ha a koaniták cselekvése hiányzik, akkor azt gondolhattam volna, hogy bár amikor az ő cselekvéséről van szó, akkor bízunk benne, ha más cselekvéséről van szó, akkor nem bízunk benne. És ezért kellett, hogy a Misna mondja, hogy de ebben az esetben is bízunk benne, mert Rav, ki is volt az? Rav Shmaya véleményét követjük, aki azt mondja, hogy a kohaniták nem restek, nem bohockodnak, és ha nekik odaadtak egy áldozatot, akkor biztos, hogy be fogják mutatni.
Oké. Okay. Folytatjuk. Vázava, sehátin.
Ugye mi volt a következő eset? Jó hosszú lesz a mai, különben még egy 10 percünk van. Talmud azt mondja, vázava, sehátin, ugye áttértünk a nőkre. Ez volt a férfi, most jön a nő. Mit mondott a Talmud, a Misna, vázava, sehátin, ugye a a nőknél ugye azt mondtuk, hogy van a zava, a zavak daila, aki ugye a 8. napon, 7 napot vár, és elmegy a mikvébe, a 8. napon pedig hoz egy áldozatot. Most ha a 8. napja az 14-ére esik, akkor lehet hozni egy áldozatot a számára. Egy Pészach áldozatot, de estére úgyis tiszta lesz.
Tanít tanak, mélyre várd a barába, zava se hatan a bisvísela, amely lény zava a bisvísela, mi házja a figyelmán, de amely se hát az ékelet, ami se hát, mini, mi se ezek hát szélő urta, hadd, de ma akár mászél a parba, de házja éjma besvinni, azt mondja, a Talmud, itt volt egy olyan változat ennek a törvénynek, hogy itt nem a 8. napjáról van szó, hanem a 7. napjáról.
Ugye a 7. napjá esik 14-ére, lehet hozni Pészach áldozatot számára. Erre azt mondta Adabárába, de hát ez nem lehet, mert neki még a 8. napon kell hozni egy áldozatot. Akkor ő még nem fog megtisztulni estére. Mert a 8. napon még vissza van. És még azok is, akik azt mondják, hogy a tömény serec, például a csúszómászós tisztátalan számára lehet hozni Pészach áldozatot, mert ő estére már meg fog tisztulni. De ő legalább estére meg fog tisztulni. Ő nem tud megtisztulni estére, mert hiába nyelmi fejön, még másnap kell a tisztulási folyamat részeként kell, hogy hozzon egy áldozatot. Azt mondja erre a Talmud, igen, bocsánat, nem a 7. napján lehet, hanem a 8. napján. Ha a 14-e a 8. nap 14-ére esik, már csak annyi van vissza, hogy áldozatot hozzon, akkor lehet Pészach áldozatot hozni a számára. Akkor viszont az a kérdés, hogy akkor csita, mi itt a hidus, mi az újdonság? Persze, hogy lehet. Hát, már csak az áldozatot kell meghozni, ezt a férfinél is már tisztáztuk, akkor nem kell itt hozzátenni. Mi a különbség? Értek a... Szóval a Talmud már ugye tényleg kivédem a házszerkap arra, akkor más András már ugyanaz, mint az előzőben. Azt gondolhattam volna, itt van még egy cselekvés, ami hiányzik, hogy áldozatot meg kell hozni, és a kohaniták lehet, hogy restek lesznek, és ezért kell hangsúlyozni, hogy nem, a kohaniták nem restek, ők nem bohockodnak, és majd meg fogják hozni az áldozatot. De Vina már nidattának, amely... De Vina azt mondja, hogy itt igazából a nidáról beszélünk. Ugye a Misna nem beszélt a nidáról, a Misna a zaváról beszélt. Ja, ami a második 11 napos ciklus. A 7 napos ciklusról nem volt szó. És mit mond a nidáról? A nidasai hátina leoba svi. Itt szerint a nidáról van szó. A Misna nem a zavról, hanem a nidáról beszél. Mi a nidának a törvénye? A nidának a törvénye az, hogyha ebben a 7 napban, bármelyik napon, bármennyiszer lát vért, 7 nap végén lezárjuk a kérdést, elmegy a mikvébe, és tiszta lesz. És miről beszélünk itt? A nidának a 7. napján vagyunk. Ezért ő ma, ha elmegy a mikvébe, meg fog tisztulni, és estére fog részt tud venni a szélem este. És erről van szó. Azt mondtam, nida be svi mi házja, filmándam, és a házadozóik annak, és ez a házad úrta, nida de úrta, de svi húde tavla, ádes mi nida avra, amely seres lé házja. Hogy megy el a nida a mikvébe? Eddig bárkiről beszéltünk mikvéről, mikor megy el a mikvébe az illető? Melyik napszakban megy el a mikvébe? Mikor? Mindenki, akiről eddig beszéltünk, az nappal megy el a mikvébe, és estére megtisztul. Ez szerinti a tfúljon. Én elmentem már a mikvébe. Csak várja az időt. A nő, aki nida, a nida abban különbözik a folyásostól, a tmé serectől, az összes tisztátalantól, a halotti tisztátalantól, hogy ő este megy el a mikvébe. A naplementele után, azt jól mondtad így, a nidára. Akkor ha a nidáról van itt szó, és miről, mit mond a Misna, hogy Ráv szerint, hogy a nida a 7. napon elmegy, a nida 7. napján lehet a 14-én esik, lehet Pészach áldozatot hozni neki, mert estére úgyis tiszta lesz. De ez nem igaz, mert ő estére még nem lesz tiszta, ő este csak megy el a mikvébe, és utána lesz tiszta. Akkor őt nem lehet összehasonlítani az összes többi esethez, ahol ő már nappal elmegy a mikvébe, és már estére magától tiszta lesz, mert a nida az a sötétedés után megy el a mikvébe. Szóval már kezdjük a szédre estét, és mondjuk csak most megy még el a mikvébe.
Elaim, a besminis ela, erre akkor visszatérünk ahhoz, hogy itt a nyolcadik napjáról van szó. Tehát a zaváról van szó, és a nyolcadik napról. Psita? Nem, bocsánat, hülyeséget mondtam. Nem, bocsánat.
Ráva szerint nem a nida hetedik. Volt egy változat, amit szerint a zaváról beszéltünk, és volt egy kérdés, hogy a hetedik napról, vagy a nyolcadik napról van szó. Még azt mondtuk, hogy a nyolcadik napról. A másik változat szerint, amit most mondunk, a nidáról van szó. A hetedik napról nem lehet szó, mert ott este megy a mikvébe. Akkor miről van szó a nyolcadik napról? Amikor már elment tegnap este a mikvébe.
Azt mondtam, de hát akkor az meg mi a kérdés? Mi, what are we talking about? Akkor az zelfaständig. A psita, hasta már zavad, ami haszik a paras, és hátani zajkani le, ami svén idan, ami haszik a paras, és halami émet, és hátani le, zajkani. Ja? Azt mondja, minden más esetben már akkor azt mondjuk, hogy ne áldozatot hozni érte, aki, amikor még bizonyos dolgok vissza vannak ahhoz, hogy tisztává váljon. A nidánál már semmi nincs vissza, ő már tegnap este elment a mikvébe, és ma mindenki boldog. Azt mondja, nida is szichelejak, másmillan, besmini, én, besvin, besvin, laj, de tánya kalkhájvét, filiszt felhasználni, jaj, nida felhasználni, jaj, ez be, lájla. Azt mondja, a Talmud, igen, jogos, de pont ezért kell mondani. Miért? Mert azt akarja mondani, hogy egy nida számára mikor lehet hozni az pészak áldozatot? Hogyha a 14-e, az a 8. napja. De a 7. napja akkor nem. Miért? Mert ő este kell, hogy elmenjen a mikvébe. És az más, mint a többiek, akik nappal mennek a mikvébe. Azt mondtam, hogy tényleg miért van ez így? Miért megy el a nő, a nida nő este a mikvébe, és miért nem nappal? De tánya jachal tejtai velesz mi bőgyeim, támud le, mert sivasz jamim tébi nidasza. Mivel a Tóra úgy fogalmaz, 7 napon át legyen a nidájában, az azt jelenti, 7 teljes napon át. Tehát be kell fejezni a 7. napot, és csak utána este mehet el. Téj nidasza kolsvi, és van még valaki, aki este megy el a mikvébe, és nem nappal, ez a jaj ledesz, a szülős utáni tisztátalanságból megtisztuló nő. Ledesz, iskislen nida, ez pedig azért van, mert a szülés után megtisztuló nő, az a nida nőhöz van hasonlítva a Tórában, mert szóra az Ria heti szakaszban, amikor a szülőnő komplikált tisztátalansági, tisztulási törvényeiről beszél. Hú, drága barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Larissa azt írja, hogy a Bécsben is a nők este mennek mikvébe, de nem csak a nida miatt. Nem tudom, mi miatt mehetnek még a nők mikvébe. A nők manapság csak a nida miatt mennek mikvébe. Egy kivétel lehet. Hogy? Azt mondja, csak este mennek, de nem csak a nida miatt. Azt nem írta. Mindenesetben nők csak a nida miatt mehetnek mikvébe. Egy kivétel van, vannak nők, akik Erev Jom Kipurkor, Jom Kipur előtti nap elmennek a mikvébe, úgy, hogy a férfiak is különben, de annak semmi, az lehet nappal, lehet este, ennek nincs jelentősége. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Idáig tartottam. Good Shabbat Shalom mindenkinek!